Szia, Forrai Niki vagyok, és ezt a videót azért készítettem, mert rengeteg vállalkozó társam kérdezi, hogy mik az én irányelveim, mert hogy tudják rólam azt, hogy két dolog működteti a cégemet önjáróan és automatikusan, ami lehetővé teszi, hogy állandóan valahol a világban legyek és utazzak, és ne vegyek részt a cég operatív működésébe, és ezt a remek 25 fős csapatomra bízhassam. És ez a két dolog nem más, mint az emberek, a jó emberek és a jó rendszerek. És ez a mai irányelv videó a jó rendszereknek egy része. Úgyhogy most beleviszlek mindenbe, ami nálunk irányelvként meg van határozva, és amihez tartjuk magunkat, és gyakorlatilag ami a kerete a működésünknek. Ugye rögtön kezdem magammal, mert hogy a fejétől bűzlik a hal, és rögtön kezdem a tulajdonos irányelvekkel. Én kezdtem meg a sort egyébként ennek az irányelv gyűjteménynek az írásával még annak idején, és ezt az én kis vezetőim, csapatvezetőim folytatták a saját területükön. Mielőtt belevágnék a saját irányelv listán bemutatásában neked, hagyd mondjam el azt, hogy nemrég hallottam, és nagyon meglepődtem rajta, hogy egy tulajdonos mesélte, hogy hát ő most éppen azzal foglalkozik hetek óta, hogy a munkaköri leírásokat írja, és persze hát semmit nem halad, mert rengeteg egyéb teendője van vele, és ezen gyötrődik, és már ugye az cég az sok-sok éve működik, de hát igazából a munkaköri leírások nincsenek még megalkotva, leírva, és én így nagyon rácsodálkoztam, és megkérdeztem tőle, hogy de miért te írod a munkaköri leírást? Tehát van egy működő cégetek, dolgozik benne 10 ember. A 10 ember ellát bizonyos feladatokat egy bizonyos területen. Tehát miért te veszel a nyakadba egy akkora munkát, amit ha leosztanál a 10 emberednek, egyrészt szerintem sokkal jobban meg tudnák írni azt a munkaköri leírást, hiszen ők vannak nyakik benne, ők csinálják minden nap azokat a feladatokat, tehát miért vállalod ezt a te nyakadba? Lehet, hogy mondjuk 20 éve még én is így gondolkodtam volna, hogy nekem kell megmondani, mit csináljanak, ott csináljanak, mindent nekem kell megírni, majd én előírom, és akkor nekik már csak egy feladatuk van azt teljesíteni. De az évek során rájöttem arra, hogy sokkal jobban járok, ha bevonom őket mindenbe, akár a munkaköri leírásokba, a folyamat leírásokba, jelen esetben ugye az irányelvek leírásába, megalkotásába, és ez az egész egy közös munka, ami engem tehermentesít. Mondjuk régen én se tudtam delegálni, feladatokat delegálni, de ezt amint megtanultam leadni a feladatot, a sok esetben akár már a tervezést is, és tényleg csak a stratégiát, víziót tartom magamnál, no meg a HR területét, azóta sokkal szabadabb és könnyedebb az életem. Tehát javaslom azt, hogy fordítsd meg ezt a gondolkodásmódot, ha esetleg olyanra adnád a fejedet, hogy te is megírod a cégednek az irányelveit, akkor vondd be a munkatársakat, rengeteg jó ötlet, jó információ, tudás és kincsek rejlenek náluk. Kérdés az, hogy leültetjük-e őket valamikor, és megkérdezzük-e őket, kiszedjük-e a fejükből azt a tudást, ami sok esetben akár jobb vagy mélyebb, mint a mi tudásunk. Szóval fejétől bűzlik a hal, én kezdtem el az irányelvek megalkotását, és ezt a vezetőim, a csapatvezetőim pedig követték, ezért már minden területen vannak nálunk irányelvek. Én mondok minden területről nektek példákat, hát ha tudtok ezáltal inspirálódni, lopni, ötletet venni, sajátotokat megalkotni, mert olyan szinten önjáróvá tudja tenni a céget. Még mielőtt belevágnék, azt hagyd mondjam el, hogy volt egy célom, és egy nagyon önös célom ezzel az egésszel, hogy legyenek irányelvek a cégnél, ezek legyenek leírva, ez mindenki által ismert legyen. Mégpedig az, hogy tudtam azt, hogyha ezek az irányelvek kvázi publikusak, mindenki által ismertek, mindenki által betartottak, az lesz az a pont a cég életében, hogy egy olyan rendszer kerül bele a napi operatív munkába, amivel én tényleg teljesen ki tudom vonni magamat, belőle, és ott lehetek a világ azon pontján, és annyi ideig, amíg csak szeretnék. Miért? Mert ezek az irányelvek biztosítják azt gyakorlatilag, hogy a te munkatársaid, és főleg a vezetőid, a csapatvezetőid, nekem 6 vezetőm van, a te fejeddel tudnak gondolkodni. És mivel a te fejeddel gondolkodnak, ugyanolyan döntéseket fognak meghozni a te távollétedbe, amilyen döntéseket te hoznál akkor, amikor otthon vagy, és mondjuk nyakig benne vagy a napi operatív munkába. Úgyhogy semmi másról nem szólt, csak arról, hogy szabad legyek, földrajzilag is, időben is, és elmondom, hogy a jó rendszer, a rendszer és a jó emberek azok az anyagi függetlenség irányába is nagyon szépen el tudnak vinni egy vállalkozót. Kezdjük akkor az irányelvek listáját, az általam tulajdonosként megalkotott irányelvekkel. Ez, mivel több száz irányelvünk van, engedd meg, hogy segítségül hívjam a listákat. Minden benne van nálunk a Trello-ban. Nekünk a Trello az a feladatkezelő rendszer, amit az egész cég használ. Mindenki abban írja nem csak a napi feladatait, azt, hogy hogyan tervezi meg a hetét, ugye bizonyos osztályonként, területenként, tehát nem csak egy feladatkezelő, hanem ide írjuk be például akár az ötleteinket is, amik így menet közben vannak, és majd egyszer valamikor meg akarnánk valósítani listák formájába, és ezeket az irányelveket is az adott területhez tartozóan listák formájába. És én egyrészt a stratégiával kapcsolatos irányelveket alkottam meg a cégnél, másrészt a nagy kereskedelemmel kapcsolatos néhány irányelvet, ugyanis mi 70-80%-ban nagy kereskedők vagyunk, ez a forgalom teszi ki az árbevételünk jelentős részét. Az általam nagyon fontosnak tartott belső és külső kommunikációval kapcsolatos irányelveket alkottam meg, mert vallom azt, hogy ha jó a kommunikáció cégen belül, és jó a kommunikáció kifele is, vevők, beszállítók felé, akkor az a cég nagyon-nagyon olajozottan tud működni, és ez a jó kommunikációhoz szerintem még ami hozzátartozik, az a jó modor, tehát egymással szemben is a tiszteletteljes, a kedves működés, és nyilván a vevőkkel szemben is, úgyhogy van egy csokor ebből a jó modorból is, illetve amikor végre eljutottunk oda, hogy a cégnél kialakult a középvezetői réteg, akkor én leültem, és néhány középvezetői irányelvet is meghoztam, illetve amin én nagyon szeretem rajta tartani a kezemet, az a, mit szoktam mutatni, azok a pénzügyek, és ezért hoztam én is jó pár pénzügyi irányelvet, és ezt a pénzügyi vezetőm a saját tábláján, a pénzügyi osztály irányelveinél még tovább bontogatta, ő is csinált 4 listát rajta, összesen 21 darab irányelvvel. A raktár és csomag logisztika vezetőm volt az egyik legszorgalmasabb, ott több mint 50 irányelv született, de ugyanígy a beszerzés, nem ugye nekünk a készlet gazdálkodás kritikusan fontos kereskedőként, a beszerzési vezetőm is szorgalmas volt, ő nála is több mint 60 irányelv született, ami az ő munkáját illeti, illetve még bepakoltunk marketing irányelveket is, maga a Trello kezeléséről irányelveket. Emlékszem, amikor tavaly kitört a Covid és a válság, akkor csináltunk egy olyan táblát, hogy a válság alatti válsággal kapcsolatos irányelvek, hogy mihez tartsuk magunkat egyáltalán, hogy gondolkodunk, és minek a mentén haladunk, és hogy ez mindenki előtt ismert legyen a cégeknél, és ne merüljön fel kérdés, mert ez így van, és kész. Ezzel nem azt mondom, hogy fogjátok látni, hogy milyen típusok az irányelvek, hogy rugalmatlanok lennénk, sőt, mi kifejezetten rugalmas cég vagyunk, csak egyszerűen vannak olyan dolgok, amik beszabályozzák a mindennapi működésünket, mivel mindenki ismeri, nagyon könnyű eligazodni a napi munkába és a napi döntések meghozatalában minden munkatársnak. Hát akkor kezdjük velem. A stratégiával kapcsolatos tulajdonosi irányelvek közül az első rögtön az, hogy a Ballonvernek a célalkotója Forrai Nikolett tulajdonos, azaz én. Ez az a dolog, amit nem engedek ki a kezemből. Azt gondolom, hogy mindannyiunk közül én látom legjobban a jövőt, én tudom legjobban elképzelni azt, hogy milyen irányba menjünk, és egyébként egy tulajdonosnál szerintem az is keményen benne kell, hogy legyen, hogy a cégnek a stratégiája, a cégnek a céljai illeszkedjenek az ő személyes céljaihoz, az ő személyes értékrendjéhez, mert akkor igazán tudja erősíteni egymást a kettő, tehát a tulajdonosi lét és maga a céges működés. Tehát ebből nem engedek, ide jöhet bármilyen tanácsadó, a stratégia én vagyok. A második ilyen irányelv az a működésünkre utal, mégpedig oly módon, mondom az idézetet, a boldog vevő, a boldog munkatárs, boldog tulajdonos és boldog alvállalkozók, beszállítók win-win, azaz nyer szituációjára figyelve működik. Tehát abból nem engedünk, hogy a működésünk minden területén résztvevő személyek, legyen munkatársról, legyen rólam, legyen vevőről, tényleg jól érezze magát ebbe az együttműködésbe, és nagyon odafigyelünk arra, hogy ez sehol ne sérüljön egy munkavállalónál, se sérüljön egy vevőnél se, és mondjuk az se jó, hogyha a tulajdonos mondjuk úgy megy be a cégéhez, hogy hát hogy mondjam, vagy szomorúan, vagy kelletlenül, vagy gyomorcsgörcsel, vagy idegesen, vagy legszívesebben üvöltene. Tehát ezek az érzések nem jók, és ezért rakjuk úgy össze a céget, hogy mindenki érezze magát jól benne. Harmadik ilyen irányelvünk, ez szinte kezdetektől megvan, ez az első a vevő, a második az áru, a harmadik a minden más, és ez az alapelv gyakorlatilag minden helyzetfüggő döntést teljesen leegyszerűsít bármelyik kollégának ugye a napi operatív munkája során, amikor mondjuk van egy hatalmas feladatlistája, hogyan priorizálja először a vevőt, vevővel kapcsolatos dolgokat oldja meg, utána az áruval, és utána jön minden más. Miért? A vevőből van a pénzünk, az árbevételünk, ezért nálunk például, hogyha bárki beleakad egy viszont eladóba, annak segít, akár információval, akár a csomagját levinni a teherlifttel az autójába, mert eszébe jut az a mondás, hogy bár én most az árut töltöm föl, a vevőnek szüksége van, mert nem tudja az árat, cikkszámot, vagy esetlegesen bepakolni a kocsába, akkor én segítek, és akkor is segítek, ha mondjuk pénzügyi asszisztensként elmegyek a konyhába, vagy a mosdóba, és beleakadok egy segítségre vágyó vevőben. De ennyire komolyan veszük azt, hogy az első a vevő, a második az áru című fejezetet pedig azért vesszük komolyan, mert ugye az kereskedőként az árut adjuk el, az áruból van az árbevételünk, és amikor az áru nem kerül elég gyorsan a polcra, nem kerül elég gyorsan kipakolásra, felcímkézésre, árazásra, webáruházba feltöltésre, akkor ugye pénztől, árbevételtől essünk el. Ezért van például az nálunk, hogyha az áru érdeke úgy kívánja, akkor mondjuk egy árukipakolás, ha véletlenül hullámszerűen érkezik be az áru, és mondjuk nem a mondjuk napi megszokott pár raklap, hanem mondjuk bejön 20 raklap, akkor azt együttes erővel, és a marketing asszisztens, a pénzügyi asszisztens, és konkrétan az egész cég szervezett keretek között egy áru feltöltést csinál, hogy legyen mit eladnunk, hogy a csomagnak legyen mit szednie, és ez annyira benne van a gyakorlatban és a mindennapi életünk részévé vált, hogy ezen senki nem csodálkozik, hogy nekem mondjuk a nem tudom, számlaiktatás mellől miért kell fölállnom mondjuk egy hónapban egyszer, két órára kitolni azt a 20 raklapot a polcokra, hogy a vevő hozzájusson a záróhoz. Tehát ilyen dolgokat értek az alatt, hogy ez az elv hogyan működik a gyakorlatban, és mindenki tud priorizálni ezáltal. A negyedik az azt hát határolja be, hogy kik is vagyunk mi. Kimondjuk azt, hogy mi magas árfekvésben, prémium kategóriában dolgozunk, és elsősorban amerikai jó minőségű partjáró légömgyártókat képviselünk, és nem célunk, nem tesszük, hogy kínai importból származó kínai gyártók, beszállítók áruját forgalmazunk, tehát nincs kínai importunk, illetve hipermarketeket sem szolgálunk ki. Kimondjuk azt, hogy független magyar kiskereskedőknek vagyunk a megbízható partnere és tanácsadója, tehát az egész disztribútori, nagykereskedői szerepünk egy tanácsadói, egy edukációs, egy képző, oktató rendszerre felépülő, őket támogató, segítő, törődő rendszer, és ezt meg is fogalmazzuk. Ez például azért is jó, hogyha egy új kolléga jön a céghez, vagy akár mondjuk új vezető, mert ez nem valószínű nálunk, én mindig belülről nevelek ki vezetőket, teljesen mindegy új ember jön a céghez, akkor ő ezeket az irányelveket végigolvasva azonnal tudja, hogy hova rakja magát is, meg minket is, és mondjuk ne jöjjön olyan kérdésekkel, hogy hú, milyen jó lenne a szélszett értékesítést növelni azzal, ha bemennénk a hiperekbe, mert akkor már tudja azt, hogy mi hipereknek nem szállítunk. Volt rá példa, nem éreztük magunkat jól abban a kapcsolatban, kiszálltunk, nem tervezzük, tehát nem jön a nagy ötleteivel, mert tudja, hogy kik vagyunk. Vagy azzal az ötlettel se jön, hogy fú, figyelj, vegyünk olcsó lufit, fele annyi. De nem kell, mert a minősége is a fele annyi, és én nem azt a minőséget akarom forgalmazni. Tehát annyira jól helyére tudja rakni a gondolkodásmódot, és nem is megy el abba az irányba a gondolkodásmód, amihez esetleg egy olyan cselekedet vagy döntés párosulna, ami mondjuk nekem nem tetszik a világ másik oldalán ülve éppen. Az ötödik az, hogy menet közben jött az életünkben, nagyon nagy hangsúlyt helyezünk az online és a webshop marketingre, illetve e-kereskedelemre, és hogy ebben folyamatosan napra készen tartjuk a tudásunkat. Nem kell mondani, főleg most így a válság második évében, hogy az online értékesítés, az online kapcsolattartás mennyire fontos, és például ennek az alapelvnek az ismeretében egy kolléga sem csodálkozik azon, hogyha egy ilyen jellegű képzésre kell mennie, mondjuk egy e-kereskedelmi konferenciára. És olyan érdekes, hogy mivel ugye ez nagyon áthatja a működésünket, az ilyen marketing vagy e-ker konferenciákra nem csak a marketingesek mennek, hanem visznek magukkal másik területről is embert, akár a raktárból is, vagy akár a kiskerboltból is, hiszen több szem többet lát, kívülről egy csomó jó ötlet lehet. Ők nem csak, ahogy mondtam, az árukipakolásnál fizikailag is segítik akár egymás munkáját, egyik terület a másikét, hanem gondolkodásban, együttműködésben is nagyon sokszor van az, hogy teljesen másik terület, jön egy ötlet, mondjuk egy marketing ötlet, ami utána megvalósul, mondjuk egy raktáros kolléga ötlete volt, és ez az innovatív ötlet utána tényleg nagyon jó eredményeket, értem ez alatt árbevételt fog hozni. És hogyha ezt az irányelvet mindenki ismeri, akkor így mindenki rá tud állni gondolkodásmódba is. A következő az hozzá kapcsolódik, hogy nagyon nagy figyelmet fordítunk az önfejlesztésre, és arra, hogy a szervezetünk minden munkatársa folyamatosan fejlődjön, haladjon, és menjen előre a saját célja irányába is, és a céges célokat is támogassa meg a tudásával. Ez is egy olyan irányelv, egyrészt mondjuk hozzánk senki nem tud bekerülni, aki nem önfejlesztő, és nem fontos számára a tudástanulás. Amikor már valaki bent van, akkor sem kérdés az, hogy valami újat megtanuljon, egy új skillt elsajátítson, egy új tudást magára szedjen. Csak így tudunk innoválni, előre menni, fejleszteni. Például most visszajött a marketing területére egy kolléganő, aki sok-sok évet otthon volt és babázott, és ugye hát a sok-sok év alatt legalább 5 év volt, azért online kereskedelem az rendesen változik, és hihetetlenül büszke vagyok rá, mert iszonyú rövid idő alatt magára szedett minden olyan hiányzó tudást, meg még többet is, ami a területe ellátásához szükséges volt. Az megtanult képszerkesztő programokat, megtanult videóvágást, megtanulta a Canvát, belejött abba, hogy Facebook posztok, Insta posztok, át tudta venni egy külső ügynökségtől a social médiát, tehát, de úgy is ment el tőlünk, hogy nálunk ez az önfejlesztés és képzés egy alapérték, tehát neki ez nem volt furcsa, hogy visszatérése után egy csomó mindent megtanuljon és elsajátítson, és új készségekkel, képességekkel felvértezve vigye tovább a területét, mert ez ki van mondva, és ez mindenki által ismert, senki nem csodálkozik rajta, ha új skill megtanulása van, új képzésre kell elmenni, új tréning, amit meg kell tanulni. Hatodik az, hogy hiszünk a CX formulába, és ezt alkalmazzuk. Engedd meg, hogy elmondjam, hogy mi ez a CX formula. Ez a CX a Customer Experience-et jelenti, vagy vevő élmény képlet, nevezhetnénk így is. Szoktam úgy fogalmazni, hogy az A plusz B egyenlő P, az A az attitude, a hozzáállás, a B a behavior, a viselkedés, aminek az összege kiadja hitem szerint a cégnek az eredményét és profitját. Nekünk ez az A plusz B egyenlő P, ez már a munkatárs kiválasztási folyamatunkat is teljesen átitatta. Én csak jó hozzáállású embert veszek föl, mert hiszem azt, hogy bárkit bármire meg lehet tanítani, viszont a hozzáállás az nem tanítható. Az, hogy eredendően kedves, szorgalmas, segítőkész, jó csapatjátékos, ez vagy benne van, vagy nincs benne. Minden más szakmai, cég-specifikus dolog az pillanatok alatt megtanítható. A következő, még mindig stratégia, ehhez a kalaphoz vagy kupachoz írtam, az, hogy minden munkatársunk barátságos viszonyt tart fent a környezetével, tevékenységében a legmagasabb profizmusra törekszik, szoktam úgy fogalmazni, hogy célozza holdat, max a csillagok között landolsz, de valami magasra rakott léc legyen, és ebben is szakmailag is, üzletileg is mindenki előtt. A csapattársához és a többi csapattaghoz fűződő viszonya őszinte, tiszteletteljes, tiszta, és egymás segítségén alapul. Ezt ki van mondva, senki számára nem kérdés, kvázi, hogy ez az elvárás, itt nálunk cégen belül, és tudják azt, hogy az óra szerkezet csak akkor jár jól, és mutatja a pontos időt, hogyha a kis fogaskerekek, akik ugye ők, a cég munkatársai, nagyon klasszul illeszkednek egymáshoz. Amikor a munkatárs kiválasztási folyamatom abban a fázisban van, hogy már a harmadik személyes körbe beszélgetek a jelölttel, akkor ezeket az irányelveket, ezt is mindig elmagyarázom neki, hogy értse azt, hogy hova kerül, tudja azt, hogy itt milyen szabályok vannak, vagy milyen szokások vannak, és ott még mindig dönthet úgy, hogy mondjuk ez neki nem szimpatikus, mert ő mondjuk nem szeretne egy őszinte tiszteletteljes egymás segítésén alapuló viszonyt a kollégákkal, akkor semmi gond, akkor nem a mi csapatunk része. A következő pont ez a mindig többet adni, ez pont az online márka volt szlogenje, és egy nagyon kedves barátomnak a leendő könyv címe, de így fogalmaztuk meg annak a bőséges cserének az elvét, amit mi igyekszünk minden kapcsolatunkban és szolgáltatásunkban érvényesíteni, leginkább a vevőkkel kapcsolatban ez a minél többet adni elv, és tényleg ne csak a vevő kiszolgálása, hanem a vevő elbűvölése legyen a cél. Én nagyon sokat merítettem ebbe a témában Tony Hsieh-től, aki a Zaposznak volt a vezérigazgatója. A Zaposz az egy amerikai cipőkereskedő webáruház, egy igazi sikersztori, 2 milliárd dollárért vette meg azt hiszem az Amazon, Jeff Bezos a céget, és Tony a nulláról építette föl, és az ő könyvének a címe, ami már egyébként magyar fordításban is megjelent, a Delivering Happiness, azaz boldogságot szállítani, és nagyon sok minden, ami abban a könyvben vagy le van írva, én is átvettem és beraktam a cég működésébe, meg az irányelveink közé is, és az egyik az ilyen, ez a mindig többet adni, illetve a vevőt elbűvölni, és a vevőknél feltétlenül meg kell említenem azt, hogy nem csak a külső vevőkről van szó, akik ugye az árbevételt hozzák, hanem a belső vevőkről is, azaz a munkatársakról, akik pedig az árbevételt csinálják meg egy cégen belül. Tehát egy tulajdonosként feladatomnak érzem azt, hogy ők is elbővöltek legyenek, tehát érezzék jól magukat, és az egész juttatási, javadalmazási rendszer, az egész környezet kialakítása, az tényleg egy motiváló, inspiráló környezet legyen, ahol igazán jól érezhetik magukat, és ahol tényleg örömmel tesznek a vevőért, aki pedig boldogan behozza ide a pénzét. Következő irányelvünk, az még mindig a stratégia blogba van beírva, és ez pedig a következő. Törvényesen működünk, és magas az etikai szintünk. Szeretném, hogyha ez se lenne kérdés senki számára egy cégen belül, és egy új munkatárs számára sem, aki ide jön hozzánk, mert én hiszem azt, hogy tényleg egy tiszta, fehér cég az, aki igazán növekedésre képes, és aki igazán eredményesen működik, és mondjuk a tulajdonos legnagyobb megelégedésére olyan profitot csinál, amiért gyakorlatilag a tulajdonos annak idején azt a vállalkozást létrehozta, és egy olyan életet biztosít számára, és én hiszem azt, hogy ez csak a törvényes fehér működésen és egy magas etikai szint mellett lehetséges felépíteni. Küldetéssel kapcsolatos a következő, mégpedig az ünnepek áruháza küldetésével. Ezt én még régen fogalmaztam meg, amikor a webshopunk indult, és ugye a webshopos kiszállítás tette lehetővé azt, hogy az ország legkisebb zugába is eljusson a vidámság, azaz a parti kellékek és léggömbök. Ez szintén egy olyan dolog, amivel a munkatársak azonosulni tudnak, magukének érzik ezt, mint küldetést, és tényleg nap, mint nap azon dolgoznak, hogy az ország bármelyik szegletébe valaki boldogan ünnepelhessen és partizhasson. Ebben a blogban az utolsó, szintén küldetésünkhöz kapcsolódó, hogy most ugye nem a magánszemélyi vevőinkről van szó, hanem a viszonteladóinkról, a nagykerpartnereinkről, hogy őket ne csak fantasztikus termékkínálattal, de szakmai és üzleti képzésekkel is támogassuk, segítsük, és az ő boltjukat, vállalkozásukat sikeressé tegyük, hiszen ha ők sikeresek, mint kiskereskedők, akkor mi is sikeresek vagyunk, mint nagykereskedők, és nagyker fronton mi nap, mint nap ezért dolgozunk. És akkor rögtön át is térhetünk a két nagykereskedelemmel kapcsolatos irányelvre. Az egyik az, hogy a BVH Ballonbőr soha nem is dolgozott, és a jövőben sem dolgozik bizományosi konstrukcióval, egyetlen viszonteladó partnerével sem. Tehát ez ki van mondva, ez le van írva, ezt mindenki tudja a cégnél, és tudja a választ is esetlegesen arra a kérdésre, hogyha egy partner úgy jön be, hogy akkor ő bizományba vinne készletet, ez egyszerűen nálunk nincsen, nem is volt és nem is lesz. A másik ilyen irányelv az, hogy a nagykervevők esetleges fizetési módja a személyes vásárlásnál a készpénz, a csomagküldésnél pedig az utánvét. Nekünk a gépbe minden partnerhez hozzá vannak rendelve a fizetési módok, tehát elrontani sem tudja a kolléga ezt számlázásnál, mint a kollégának gondolkodnia sem kell azon, hogy adott vevőhöz milyen fizetési módot válasszon vagy állítson be. Ezek mind le vannak rögzítve, és mindenki tudja azt, hogy ettől csak ügyvezetői vagy pénzügyi vezetői engedéllyel és írásos engedéllyel lehet eltérni. Azért írásos, mert az írás megmarad, a szó elszáll, mi pedig nagyon szeretjük, akár sok hónap múlva, ha szükséges visszanézni, hogy mi is történt, és az írásos dolgok esetén nagyon könnyen visszakereshető. És miért van a készpénz, miért van az utánbét, és én miért tudom egy kezemen megszámolni azon viszonteladó vevőim számát, akik átútra vihetnek el árut? Mert szerintem azért, mert tudjuk, hogy kik vagyunk és kik nem vagyunk. Ez egyébként pénzügyi irányelv is lehetne, de valami melót hagytam a pénzügyi vezetőmnek is, úgyhogy én beraktam ide magamhoz a stratégiához. Azért van ez, mert már kezdetektől fogva nagyon fontos volt számomra a cash flow, a pénzáramlás. És ezt a készpénz ugye lehetővé teszi. Ha én hosszú átutalási határidőket adok vevőknek, akkor nincs készpénz, nincs gyors pénzáramlás, akkor lehet, hogy adott esetben pont nem tudok beszállítói számlát kielégíteni, tehát mi ehhez nagyon ragaszkodunk, ugyanúgy, ahogy az árainkhoz is ragaszkodunk, a következetességhez, az árképzésünkben. Nem szeretjük a gatyaletolást, mint marketingeszköz, tehát iszonyú ritkán van nálunk akció, mi azt gondoljuk, hogyha ez a termék jó és szép, és ebbe valaki beleszeret, akkor az pont meg fogja venni teljes áron, nem kell nekem 25%-kal olcsóban adni, vagy ilyen jellegű dolgokat. Tehát igyekszünk tudni azt, hogy kik vagyunk, kik nem vagyunk, mit akarunk, és mit nem akarunk.